Múlt héten Raoul Dahl a Szerencsés kezdet című a saját írói pályájának indulásáról szóló írását olvastam fel. Abban, hogy ez a Szerencsés kezdet ennyire szerencsés folytatást is megért, abban természetesen annak is részének kellett lennie, hogy Raoul Dahl jó író. Emlékeztetőül néhány részletet ismét felolvasnék ebből az önéletírás darabból. Csak valóban emlékeztető gyanánt az iskolai leírása után arról mesélt, hogy külhomba helyeztette magát, ahol tartózkodása alatt épp kitört a II. Világháború. Ez együtt járt azzal, hogy ő belépett az RAF-be, a királyi légierőbe, és bevetéseken vett részt. Gladiátorra képezték ki, ami egy repülőgép volt, és akkor most következik az első idézet az önéletírásából. Engem is lelőttek egy gladiátorral. A líbiai sivatagban az ellenséges vonalak között zuhantam le. A gép kigyulladt, nekem azonban sikerült kimásznom belőle. És végül a sötétség leple alatt értem kúszó katonánk juttattak vissza a biztonságba. 6 hónapra egy alexandriai kórházba kerültem, törött koponyával és számos égési sérüléssel. Majd az önéletírásában egy viszonylag hosszabb szakasz következik, amelynek során elmeséli azt, hogy még egy ideig repülni képes volt, aztán a fejsérülései olyan mértékben kínozták, hogy leszerelték, hazaküldték szabadságra, majd a rövid szabadság után a háborúba, a II. Világháborúba frissen belépett Amerikai Egyesült Államokba küldték katonai helyettes attasénak, ahol irodájában meglátogatta őt C.S. Forrester, a híres Hornblower történetek világhírű írója, és megpróbált interjút készíteni vele, hiszen az információ az Amerikai Egyesült Államokban, a konkrét információ a háborút megjártakról, ekkor még nem igazán jutott el, hiszen ők teljesen frissen léptek ekkor be a Pearl Harbor-i támadás után a II. Világháborúba. Egy munkaebéd kapcsán megpróbáltak egy interjút készíteni. A munkaebédet abból a célból hozták létre, hogy ott meséljen Raoul Dahl a saját élményeiről, de aztán kiderült, hogy ez nem az ideális munkafajta ezeknek az élményeknek a megosztására, illetve lejegyzésére. Ezért aztán felajánlotta Raoul Dahl, hogy leírja ezeket az élményeket, aztán C.S. Forrester azt kezd vele, amit akar, aki viszont megígérte azt, hogy miután átdolgozza és publikálásra előkészíti, természetesen megnevezve az informátorát fogja ezeket az információkat eljuttatni a sajtóhoz. Megállapodtak ebben, megkapta a címet, ahova majd kell küldeni, és a munkavacsora után így folytatódik az önéletírása. Aznap éjjel a Washington egyik kertvárosában álló kis házban, ahol egyedül laktam, leültem és megírtam a történetemet. Körülbelül 7-kor kezdtem el, és éjfélkor fejeztem be. Emlékszem, egy pohár portugál brandivel tartottam ébren magam. Életemben először teljesen elmerültem abban, amit csináltam. Visszarepültem az időben, és újra a sistergő forróságú líbiai sivatagban találtam magam, talpam alatt fehér homokkal. Felmásztam az öreg gladiátor pilóta fülkéjébe, becsatoltam magam, megigazítottam a sisakomat, beindítottam a motort, és felszállási engedélyt kértem. Döbbenetes volt, hogy milyen tisztán tért vissza minden emlékem. Papírra vetésük nem okozott nehézséget. A történet, mintha magát mesélte volna, és a ceruzát tartó kezem villámsebesen járt ide-oda az oldalakon. Amikor végeztem, csak a móka kedvéért címet is adtam neki. Gyerekjátéknak neveztem el. Thank you. Roald Dahl, gyerekjáték. Nem sokra emlékszem a dologból, abból pedig semmire, ami előtte történt. Fukánál szálltunk le. A Blenheim fiúk nagyon segítőkészek voltak, tehát főztek nekünk, míg a gépeink üzemanyagtankját feltöltötték. A Blenheim fiúk nem sokat beszéltek. Bejöttek a kanténsátorba teáért, és szótlanul letelepedtek azt meginni. Majd mikor a csészék kiürültek, felálltak és kimentek. Ekkor sem szóltak hozzánk. Tudtam, hogy mindannyiunknak nagyon össze kellett szednie magát, mert akkoriban a repülések nem valami jól mentek. Túl gyakran kellett felszállnunk, és nem voltak cserepilóták. Megköszöntük nekik a teát, és kimentünk megnézni, hogy megtankolták-e már a gladiátorainkat. Emlékszem, olyan szél volt, hogy a szélzsák egyenessé merevedett, mint valami közlekedési tábla. A homok a lábunk körül kavargott, és a sátrak ponyváján surrogott. A sátorlapok csapódtak a szélben, mintha vászon emberek tapsoltak volna. A bombázógépek pilótái morognak, közölte Peter. Dehogy morgolódnak, ellenkeztem. Unják a banánt. Nem, csak egy páran már ott hagyták a fogukat. Nem dobják be a törülközőt. Láthatod, hogy próbálnak kitartani. A két kiszolgált gladiátor egymás mellett állt a homokban. A keki színű ingbe és rövid nadrágba bújt gépszerelők még mindig az üzemanyag feltöltéssel bajlódtak. Én vékony, fehér pamut repülős ruhát viseltem. Peteré kék volt. A repüléshez nem volt szükség melegebb holmikra. Milyen messze van? Kérdezte Peter. Charing Cross-tól még 21 mérföld, feleltem. Az út jobb oldalán. Charing Cross-nak hívták a pontot, ahol a sivatagot átszelő út északnak fordult, Merszámatruk irányába. Az olasz csapatok Merszánál állomásoztak, és komoly veszélyt jelentettek. Ez volt akkoriban az egyetlen alkalom, amikor az olaszok jelenléte valóban fenyegető volt. Én legalábbis többről nem tudok. Csapataik harci morálja úgy emelkedett és zuhant, mint valami repülőgépbe szerelt érzékeny magasságmérő, amely most 40 ezeret mutatott. A tengelyhatalmak ekkor értékelt sikereik csúcsát. Türelmetlenül őgyelektünk, várva, hogy a gépek feltöltése befejeződjön végre. Gyerekjáték lesz. Igen, nem jelenhet gondot. Elváltunk egymástól, én felmásztam a saját fülkémbe. Soha nem felejtem el a szerelő arcát, aki segített a beszélyazásban. Nem volt már fiatal, úgy 40 felé járhatott. A koponyája hátulján aranyló szőke bolyhokat kivéve teljesen kopasz volt. Arca csupa ránc, szemei nagyanyámére emlékeztettek. A férfi olyan volt, mint aki az egész életét azzal töltötte, hogy pilótáknak segített beszíjazni magukat, akik soha nem tértek vissza. A szárnyon állva babrált a szíjakkal, és kijelentette. Csak óvatosan. Nincs értelme hősködni. Gyerekjáték lesz, vetettem oda. A fenét? De semmi az egész, gyerekjáték. Ami ezután következett, abból nem sokra emlékszem. Csak arra, ami később történt. Azt hiszem, Fukánál felszálltunk, és nyugatnak repültünk Mersa felé, talán úgy 260 méter magasságban. Ha jól emlékszem, jobbról pillantottam meg a tengert. És talán nem biztosan, a víz kék volt, és gyönyörű. Különösen ott, ahol a hullámok felrugaszkodtak a partra, és vastag fehér csíkot rajzoltak kelettől nyugat felé, ameddig a szem ellátott. Azt hiszem, átrepültünk Charing Cross fölött, majd még 21 mérföldet addig, ahol azt mondták, hogy a célpontnak lennie kell. Ezekre a részletekre nem emlékszem igazán. Csak annyit tudok, hogy valami baj volt. Óriási zűr. És arra emlékszem még egyértelműen, hogy visszafordultunk, és már visszafele tartottunk, amikor még nagyobb baj lett. A legrosszabb az volt, hogy túl alacsonyan repültem ahhoz, hogy kiugorjak. Ez az a pillanat, ahonnan megint megvan a biztos vonal az emlékezetemben. Emlékszem, a gép orra megereszkedett, és lenéztem a földre, és egy magányos tüskebokor csoportot pillantottam meg. Körülötte néhány szikladarab a homokban. A bokrok, a sziklák, a homok felszöktek a földből egyenesen felém. Erre tisztán emlékszem. Aztán rövid szakasz következett az eseményekben, ami törlődött a fejemből. Talán egy másodperc, talán 30 volt, nem tudom. Azt hiszem, kevés idő telhetett csak el, talán egyetlen másodperc. Utána jobb kéz felől csattanást hallottam, ahogy a jobb szárny alatti üzemanyagtartály lángra lobbant. Majd ugyanaz a robaj balról. Ott is ugyanaz a lobbanás. Számomra mindez nem volt lényeges. Egy darabig szótlanul ültem. Jól eső, kissé álomszerű érzés volt. A szemeim nem engedelmeskedtek a fényeknek, de ez sem volt fontos. Nem kellett izgulnom semmi miatt, csak amikor a forróság körül fogta a lábaimat. Először csak a melegséget érzékeltem, és még ez is jól esett, ám hirtelen felforrósodott a bilincs, szúró, perzselő forrósággá vált mindkét lábam körül. Annyi tudatosodott csak bennem, hogy a forróság kellemetlen. Ennyi, nem több. Rossz érzés volt, ezért felhúztam a lábamat az ülés alatt, és vártam. Valami zavar volt a távíró rendszerrel a test és az agy között. Úgy tűnt, nem jól funkcionál. Valahogy lassan jutott el az agyhoz, hogy mi történt, és a kérdés, hogy mi a teendő. Aztán idővel az üzenet megérkezett. Itt lent nagy forróság van. Mi a teendő? Aláírás, bal láb és jobb láb. Válasz hosszú ideig nem érkezett. Az agya megfejtésen dolgozott. Aztán a válasz lassan, szavanként megindult a drótokon. A gép ég. Száj ki. Ismétlem. Száj ki. Száj ki. A parancs az egész rendszerbe kijutott. A lábak, a karok, a test összes izmához, az izmok pedig munkához láttak. Mindent megpróbáltak, kicsit toltak, kicsit húztak, feszültek, de eredmény nélkül. Újabb üzenet indult felfelé. Nem tudunk kiszállni. Valami itt tart. A válasz ezúttal még hosszabb idő elmúltával érkezett meg, így csak ültem, várva az újabb instrukcióra. Közben a forróság tovább fokozódott. Valami lefogott, s az agynak kellett rájönnie, mi az. Óriások kezei nyomják a vállamat, vagy súlyos kövek, talán házak, vagy úthengerek, vagy szekrények, vagy a gravitáció, esetleg kötelek azok? Pillanat, kötelek, kötelek. Az üzenet megindul, de hosszú idő elteltével ér csak le. A szíjak. Szíjazd ki magad. A karjai megkapták az üzenetet és munkához láttak. Meghúzták a szíjakat, de azok nem engedtek. Aztán újabb és újabb rántások, kisé ernyetten, bár minden erőt beleadva. Semmi. Üzenet vissza. Hogyan kell a szíjakat kioldani? Ezúttal, azt hiszem, 3-4 perc is eltelt, míg a válaszra várakoztam. Nem volt értelme sietni vagy türelmetlenkedni, ebben az egy dologban biztos voltam. Milyen végtelen ideig tartott? Hangosan megszólaltam. A francban megégek! De ekkor megindult a válasz. Nem, mégsem. Igen, megindult. Lassan jött. Húzd ki a vész kioldó szeget, te bolond. Siess! A szeg engedett, a szíjak meglazultak. Most pedig kifelé, kifelé. Nem voltam képes rá. Egyszerűen kiemeltem magam a fülkéből. A karok és a lábak minden erejüket bevetették. Hasztalan. Az utolsó kétségbeesett üzenet repült fel, ezúttal sürgős jelzéssel ellátva. Valami más fog le, valami súlyos. A karok és a lábak nem küzdöttek. Úgy tűnt, ösztönösen tudják, nincs értelme elhasználni az erejüket. Csendben várakoztak a válaszra. Istenem, milyen sokáig tartott. 20, 30, 40 forró másodperc. Még nem fehéren izzó, még nem sistereg a hús, nincs égett szag, de ez bármikor bekövetkezhet. Ezeket a régi gladiátorokat nem edzett acélból csinálják, mint a hurikánokat vagy a spiteket. A szárnyak feszes vászonnal borítva, azok hihetetlen gyúlékony cellonlak, belül pedig sok száz apró vékony pecek olyanok, mint amiket az ember rönkök alá rak tűzgyújtáskor. Csak ezek szárazabbak és vékonyabbak. Ha egy okos ember azt mondaná, valami olyat akarok építeni, ami mindennél jobban és gyorsabban ég, s szorgosan munkához látna, akkor talán sikerülne valami olyasmit összeraknia, mint egy gladiátor. Csendben ülve várakoztam. Hirtelen érkezett a válasz. Velős volt, de mindenre magyarázatot adott. Az ejtőernyő. Fordítsd el a csatot. Elfordítottam. Kiengedtem az ejtőernyő hevederét, majd némi erőlködéssel felemeltem magam, és kibuktam a pilóta fülke ablakán. Úgy tűnt, valami ég, ezért kicsit gurultam fel alá a homokban, majd négy kézláb elvonszoltam magam a tűztől, és lefeküdtem. Hallottam, hogy a pisztolylövedékeim durrognak a hőtől. Néhány golyó a közelemben csapódott a homokba. Nem zavart a dolog. Egyszerűen csak fültanúja voltam mindennek. Fájdalom lüktetett a testemben. Leginkább az arcomat marta. Valami nem volt rendben az arcomon. Valami biztosan történt vele. Lassan az egyik kezemet odaemeltem, hogy kitapogassam. Ragacsos volt. Úgy tűnt, az orrom nincs a helyén. Megpróbáltam a fogaimat is kitapogatni, de nem emlékszem, hogy a fogaimról mit állapítottam meg. Azt hiszem, elvesztettem az eszméletemet. Egyszer csak Peter is ott volt. Hallottam, hogy ugrál mellettem, mint valami eszelős kiabál, miközben a kezemet rázza. Jó ég, azt hittem, még bent vagy. Én is pár száz méterre értem földet, és úgy rohantam idáig, mint egy őrült. Jól vagy? Peter, mi történt az orrommal? Kérdeztem tőle. Hallottam gyufa sercenését a sötétben. Az éjszaka hirtelen lepi meg az embert a sivatagban. Rövid csend következett. Úgy tűnik, mintha nem volna a helyén, felelte. Fáj? Ne légy hülye, persze, hogy fáj. Elmegy a gépéhez, hogy a segédcsomagjából morfiumot hozzon. Hamarosan visszatért azzal, hogy nem találta meg a repülőjét a sötétben. Peter, szólaltam meg, semmit nem látok. Éjszaka van, felelte, én sem látok. Közben lehűlt a levegő. Csípős hideg lett. Peter pedig mellén feküdt, hogy ne fázzunk annyira. Időnként megszólalt. Sose láttam még orr nélküli embert. Én rendszeresen vért köpködtem, Peter pedig mindannyiszor gyufát gyújtott. Egyszer cigarettával kínált, de az nedves volt, meg egyébként sem kívántam a dohányt. Nem tudom, mennyi ideig maradtunk ott, és a fentieken kívül nem sok más dologra emlékszem. Annyi maradt meg bennem, hogy azt mondogattam Peternek, van a zsebemben torokfájás elleni tabletta egy fémdobozkában, abból vegyen, ha nem akarja, hogy torokkaparást kapjon el tőlem. Egyszer megkérdeztem tőle, hol vagyunk, mire ő annyit felelt. A két hadsereg között. Aztán egy angol őrjárat azt kérdezte tőlünk, olaszok vagyunk-e. Peter mondott nekik valamit, de már nem tudom visszaidézni, mi volt az. Később sűrű, forró levesre emlékszem. Egy kanálnyitól rosszul lettem. De egész idő alatt az a kellemes érzésem volt, hogy Peter mellettem van, úgy figyel rám, mintha a tulajdonanyám volna, és soha nem hagy el. Ennyire emlékszem. A férfiak a repülőgép mellett álltak, festettek és a hőségről diskuráltak. Képeket festenek a gépre, szólaltam meg. Igen, mondta Peter. Nagyszerű ötlet, rafinált. Miért? Kérdeztem. Mondd el, kérlek. Mókás képek, felelte. A német pilóták nevetni fognak, ha meglátják. Úgy fognak rázkodni a nevetéstől, hogy nem tudnak majd egyenesen lőni. Marhaság! Nem, nagyszerű ötlet, és szép munka, gyere, nézd meg! Futni kezdtünk a sorba állított gépek felé. Egy-két hár, diktálta Péter. Egy-két hár, tartsd el itt most! Egy-két hár, vettem én is át, egy-két hár, és tovább ugráltunk. Az első repülőgépen dolgozó férfi szalmakalapot viselt. Arcán szomorkás kifejezés ült. A figurát, amit festett, egy újságból másolta, és amikor Peter meglátta a képet, annyit mondott. Öregem, nézd ezt a képet! Majd nevetni kezdett. Először csak halkan kuncogott, de abból hamarosan harsány nevetés lett, miközben két kézzel egyszerre a combjait csapkodta, és majd szétpukkadt a nevetéstől, a szája nyitva, a szeme csukva, sejem cilindere a homokba bukott. Nem nevetséges, szólaltam meg. Nem nevetséges, kiáltotta. Mi az, hogy nem nevetséges? Nézd rám, ahogy nevetek. Így nevetve nem találnék el semmit. Egy szénás szekeret se, egy házat se, egy tetűt se. A homokban fetrengett a kacagástól rázkódva. Aztán karon fogott, és a következő géphez ugráltunk. Egy-két hár, diktálta Péter. Egy-két hár. Egy kis termetű, gyűrött arcú férfi írt valami hosszú történetet a gép törzsére vörös krétával. Szalmakalapja a tarkóján, arca fény lett az izzadságtól. Jó napot, szólított meg. Jó napot, s a kalapját elegáns, mókás mozdulattal lekapta a fejéről. Pofa be, vakkantott Peter, majd lehajolt és elkezdte olvasni, amit az alacsony férfi ír. Peter egész idő alatt pukkadozott a nevetéstől, de ahogy olvasott, nevetése ismét hahotázásba csapott át. Jobbra-balra dőlt, a homokban ugrált, kezeivel a combjait csapkodta, és előre görnyedt. Istenem, micsoda történet! Micsoda történet ez! Nézd rám, ahogy nevetek! Lábujjhegyen ugrált, a fejét rázta és kacagott, mint valami eszelős. Aztán hirtelen megértettem a viccet, és vele nevettem. Annyira, hogy belefájdult a gyomrom. A földre estem, és a homokban kezdtem fel alá gurulni. Annyira szörnyen mulatságos volt az egész, hogy más nem is tudtam tenni. Peter, elképesztő vagy, kiáltottam. De tudnak azok a német pilóták olvasni angolul? A francba, bökte ki, a francba, állj, kiáltotta. Álljatok le a munkával. Mire az összes festő kezében megállt az ecset, és lassan Peter felé fordultak. Lábújhelye ugrottak egyet, majd kórusban énekelni kezdtek. Nem vicc a halál, majd ha eltalál karjai, bazár, nem röhögsz te már. Kus, förmet rájuk Peter. Gáz van. Őrizzük meg a nyugalmunkat. Hol a cilinderem? Mi? Kérdeztem. Te beszélsz németül, folytatta. Majd te fordítasz nekünk. Majd ő segít nekünk a fordításban, kiáltotta a festőknek. Ő majd lefordítja. Ekkor megtaláltam a fekete cilinderét a földön. Elfordítottam a tekintetemet, körülnéztem, aztán újból megpillantottam. Sejem cilinder volt. Az oldalára borulva feküdt a homokban. Bolond vagy, kiáltottam, bolondabb, mint gondoltam volna. Fogalmad sincs, mit csinálsz. Mindnyájunkat megölnek miattad. Teljesen elment az eszed, érted? Istenem, ilyen őrület! Te jó ég, mi ez a balhé? Nem szabad így kiabálni, még megárt. Ezúttal női hangon szólalt meg. Teljesen felhevült, jelentette ki a női hang, és éreztem, hogy valaki egy zsebkendővel törülgeti a homlokomat. Nem szabadna így felizgatni a magát. Ezzel elment, én pedig csak a sápadt kékeket láttam. Sehol egy felhő, de mindenütt német harci gépek. Felettem, alattam, körülöttem. Sehova nem tudtam menekülni előlük. Nem volt mit tenni. A németek felváltva támadtak. Szertelenül vezették a gépeiket, oldal döntve, hurkokat csinálva, szinte táncolva a levegőben. De nem féltem, mert a szárnyakon ott voltak a mókás, festett képek. Magabiztos voltam, és azt gondoltam. Egyedül is legyőzök százat, mindet lelövöm. Elkapom őket, mikor nevetnek. Igen, ezt teszem. Ekkor közelebb repültek. Tele volt velük az égbolt. Annyian jöttek, hogy nem tudtam, melyiket tartsam csak szemmel, és melyiket támadjam. Fekete függönyt vontak az ég kékje elé, ami csak néhány folton látszott ki. De annyi kékség még maradt, amennyivel egy repülős mellényt meg lehetett foltozni, és ez volt a lényeg. Amíg annyi van, amennyi egy repülős mellény foltozásához elegendő, addig nincs baj. Tovább csökkent közöttünk a távolság. Egyre közelebb és közelebb repültek. Szinte már az arcomba. Annyira, hogy már csak a fekete kereszteket láttam, amelyek a Messerschmittek és a kék ég festette háttérből szinte kiugrottak, és ahogy a fejemet hirtelen a másik irányba fordítottam, még ennél is több gépet és keresztet pillantottam meg. Aztán már csak a keresztek szárait, meg az ég kékjét láttam. A szárak, mintha kezekben folytatódnának. A kezek összekapaszkodtak, kört alkottak, és a gladiátoron körül táncoltak, miközben a Messerschmittek motorjai vidám, mély hangon énekelni kezdtek. Lánc, lánc, eszterlánc játékot játszottak. Időnként kettő kivált a többi közül, középre perdült, és támadásba lendült. Rájöttem, hogy ilyenkor éneklik azt, hogy lánc, lánc. Bedőltek, kanyarodtak, lábújhegyen táncoltak, nekitámaszkodva a levegőnek, először az egyik oldalra, aztán a másikra. Cérna volna, sejem volna, mégis kifordulna, énekelték a motorok. Én még mindig magabiztos voltam. Jobban táncoltam náluk, és a partnerem is ügyesebb volt, a legszebb lány a világon. Lenéztem, és megláttam a nyaka görbületét, sápadt vállainak finom ívét, vékony, vágyakozva kinyújtott karjait. Hirtelen golyókötötte lyukakat pillantottam meg a gép jobb szárnyán. Dühös és rémült lettem, leginkább dühös. Ám aztán ismét magabiztossá váltam, és így szóltam. A németnek, aki ezt tette, biztos nincs humorérzéke. Minden társaságban van valaki, akinek nincs humorérzéke, de nincs félnivalóm, semmitől nem kell tartanom. Aztán még több golyóütötte lyukat pillantottam meg, és ekkor már megrémültem. Hátratoltam a pilóta fülke tetejét, felálltam, és ordítani kezdtem. Bolondok, nézzétek már a képeket! Ezt itt, ami a farok részen van, meg a festett történetet a géptesten. Kérlek, nézzétek, mit pingáltunk a gépre! Ám azok csak jöttek. Kettesével perdültek a padló közepére, de menet közben lőttek rám. A Messerschmittek motorjai hangosan énekeltek. Lánc, lánc, Eszter, lánc. Ahogy daloltak, a fekete keresztek a zene dallamára táncoltak és ringtak. Lyukak tátogtak most már a gépem szárnyaiban, a motor burkolatán és a pilóta fülkén is. Aztán egyszer csak a testemben is. Nem éreztem fájdalmat még akkor sem, amikor forogni kezdtem a géppel. A szárnyak csattogtak, egyre gyorsabban, az ég kékje és a tenger fekete foltja egymást üldözték körbe-körbe, míg végül nem volt sem ég, sem tenger, csak a nap villogása, ahogy pörögtem. A fekete keresztek üldöztek lefelé. Még mindig táncoltak, a kezeik összekulcsolva. Én pedig még mindig hallottam a motorok énekét. Cérna volna, sejem volna, mégis kifordulna. A szárnyak tovább csattogtak. Körülöttem eltűnt az ég, eltűnt a tenger, csupán a nap vakítása maradt. Aztán csak a tenger. Magam alatt láttam a vizet, és ahogy megpillantottam a hullámok fehér taraját, így szóltam magamban. Fehér lovak ezek, ahogy a tenger mezején vágtatnak. Tudtam, hogy az agyam jól működik. A fehér lovakból és a tengerből tudtam. Abban is biztos voltam, hogy nincs sok időm, mert a víz és a fehér paripák egyre közeledtek, a paripák megnőttek, a víz pedig egyre tengerszerűbb lett. Már nem olyan volt, mint valami sík mező. Aztán már csak egyetlen egy fehérmém maradt. Eszeveszetten száguldott. Fogai közt a zabla, habzott a szája, patáiról fröccsent a permet, nyakát hátra szegte rohanás közben. Féktelenül száguldott a vízen, lovas nélkül, zabolázhatatlanul. Tudtam, hogy egymásba rohanunk. Aztán melegebb lett. Tűntek a fekete keresztek, és az ég kékje is. Melegséget éreztem. Nem volt sem hőség, sem hideg. Hatalmas, vörös bársonycégben ültem. Este volt. A hátam mögül fújt a szél. Hol vagyok? Kérdeztem. Eltűnt. Eltűnt és halottnak hitték. Szólnom kell anyámnak. Nem lehet. Azt a telefont nem tudja használni. Miért nem? Istennel köt össze. Mit mondott rólam? Hogy eltűnt, halottnak hitték. Nem igaz. Hazugság. Aljas hazugság, hiszen én itt vagyok, nem tűntem el. Csak megpróbál megijeszteni, de nem fog sikerülni, nem fog. Ezt én mondom, mert tudom, hogy egy szó sem igaz abból, amit mondott. Visszamegyek a századomhoz. Nem tud megakadályozni, fogom magam is, és lelépek. Már megyek is. Látja? Indulok. Felálltam a vörös székből, és szaladni kezdtem. Mutassa azokat a röntgenképeket megint, nővér. Itt vannak, doktor úr. Ismét ezt a női hangot hallottam, amit Peter adott ki, de ezúttal közelebbről. Sokat forgolódott az éjjel, ugye? Majd én megigazítom a párnáját, mindjárt leesik a földre. Ahon közelről jön. Lágyan. Kedvesen. Eltűntem? Nem, dehogy is. Minden rendben van. Azt mondják, eltűntem. Ne butáskodjon. Minden rendben van. Megbolondult, őrültek háza ez, de az idő szép. Nem akartam futni, de nem tudtam megállni. Futottam át a füvön, a lábaim maguktól vittek. Elvesztettem fölöttük az uralmamat. Mintha nem hozzám tartoztak volna. Bár amikor lenéztem, láttam, hogy az enyém. A cipők, a lába, amion, azok az enyémek, és a lábak az én testemben végződtek. De nem engedelmeskedtek az akaratomnak. Csak futottak. Át a mezőn, nekem pedig velük kellett mennem. Szaladtam megállás nélkül, és bár néhol a vörös, göröngyös volt mezőn, nem botlottam el. A fák és a sövények mellett futottam, egyszer egy mezőn birkákat pillantottam meg, és amikor elhaladtam mellettük, abba hagyták a legelést, és szétrebbentek. Aztán anyámat láttam. Palaszürke ruhában. Hajlott derékkal gombát szedett. És amikor elfutottam mellette, felnézett, és azt kérdezte, Majdnem tele van a kosaram. Mehetünk nem sokára haza. A lábaim azonban nem álltak meg. Tovább kellett szaladnom. Hamarosan megláttam magam előtt a sziklát, mögötte pedig a sötétséget. Óriási szikla volt, utána pedig semmi más, csak a sötétség. Bár a mezőn, ahol futottam, ragyogott a nap. A napsugarak a szikla szélénél elenyésztek. Onnan kezdve csak sötétség volt. Biztosan itt kezdődik az éjszaka, gondoltam, és még egyszer megkíséreltem a megállást. Nem sikerült. A lábaim egyre sebesebben, egyre hosszabb léptekkel vittek a szikla felé. A kezemmel oda nyúltam, hogy megállítsam őket. A nadrágomat próbáltam megragadni, de nem ment. Ekkor eleséssel próbálkoztam. A lábaim azonban ravaszabbak voltak. Akárhányszor a földre vetettem magam, a lábujjaimra estem és tovább futottam. Már jóval közelebb került a szikla és a sötétség. Láttam, hogyha nem állok meg nagyon gyorsan, lezuhanok a széléről. Még egyszer, utoljára megpróbáltam magam a földre vetni, de ismét a lábujjaimra estem. A lábujjaim pedig ezúttal is tovább szaladtak. Vágtatva értem a meredélyhez. Belerohantam, és zuhanni kezdtem. Először nem volt teljesen sötét. Csenevész fákat láttam, amelyek a szikla oldalából törekedtek felfelé. Esés közben megpróbáltam megragadni őket. Többször is sikerült egy-egy ágat elkapnom, de mind azonnal letört, mert nehéz voltam, és gyorsan zuhantam. Végül sikerült egy vastag ágat megmarkolnom, a fa meghajolt, hallottam, amint megrecsennek a gyökerei, aztán a fa levált a szikláról, én pedig tovább zuhantam. Sötétebb lett. A nap és a mezők már messze voltak, fent a távolban, a szikla tetejénél. Esés közben nyitva tartottam a szememet, láttam, hogy a szürkeségből feketeség lesz, aztán ez a feketeség is egyre áthatolhatatlanabbá vált. Már folyékony volt. A kezeimmel meg tudtam érinteni, de nem láttam semmit. Még tovább hullottam. Már semmi nem volt körülöttem. Értelmetlen lett volna bármit tenni, bármivel törődni vagy gondolkodni. Sötétség volt, és zuhanás. Értelmetlenség. Sokkal jobban van ma reggel, sokkal jobban, szólalt meg ismét a női hang. Halló? Halló, már azt hittük, sosem tér eszméletére. Hol vagyok? Alexandriában, egy kórházban. Mióta vagyok itt? 4 napja. Mennyi az idő? Reggel 7 óra. Miért nem látok? Hallottam, hogy a nő közelebb lép. Kötést tettünk a szeme elé egy időre. Mennyi időre? Csak egy darabig, ne féljen, minden rendben van. Tudja, hogy óriási szerencséje volt? Az ujjaimmal az arcomat tapogatom, de nem érzek semmit. Valami idegen dolog van ott. Mi történt az arcommal? Hallottam, ahogy a nő az ágyam mellé lép, és megérinti kezével a vállamat. Ne beszéljen többet. Nem szabad. Rosszat tesz. Csak feküdjön nyugodtan. És ne aggódjon. Minden rendben van. Hallottam a léptein eszét a padlón, ahogy elmegy az ágytól, majd ahogy kinyitja és becsukja az ajtót. Nővér! Szóltam utána. Nővér! Már nem volt ott.